Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
Egy kis ízelítő a mai zenei kínálatból, hogy milyen zeneszámok várhatók ma például a Steve Water Bandtől.
Ide furakodott.
Itt igen, befurakodott igen. Mindenképpen, igen, hallatni akarta magát az együttes. Szóval jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggel, itt a Rádió Café 98.0-án, február 11-én, kedd reggel, fél hét után egy perccel vagyunk itt Ács Gáborral.
És Gede Balázsa, jó reggelt.
Na, és a kedves hallgatókkal, akik már törzs hallgatói gárda korán kelt, például Gézu egy hajkut össze is dobott nekünk, és elküldte, nevetne, na, nevetve nézek a tél szemébe, hát száll szép. 700 szép.
Hát szerintem fussunk neki még egyszer.
Szerintem lehet, hogy mégis kellett volna egy napindító kávé.
A nyelvtörő.
Nyelvtörő. Nem, nevetve nézek a tél szemébe 700 szép tulipánnal. Igen, 700 szép tulipán az egész.
Nagyon szép.
Klassz lett ide. Na, oké. Azt mondja, hogy az elérhetésünk az 0636 980 980, ide jött ez is, és jött még egyéb más is, mindjárt megnézzük. Azt mondja D-kartárs, hogy korrekt, mínusz 7. Hű, majdnem teli holdas, jó reggelt, kartársak. Ma is erős a forgalom, a szokásos relációban 25 perc, 12 másodperc a menetidő. Igen, ez a stopperet másodperces és szenzációs újítása D-kartársnak. Az a mínusz 7 azért az kajak. Én egy ilyen mínusz 1-et
láttam. 3 volt.
Az autón.
Külterületeken akkor, ahogy kifelé haladunk, keményebbek a mínuszok, és ezek a, hát ahogy elnéztem, így maradnak a következő napokban is, amikor, de legalább nappal szép idő van, azt tűnik el hamarabb egyébként.
De az csak a... szép, kicsit még az az 5-6 fok az olyan hűvi, de hát február
hát
közepén ugye az emberre
számítson. Persze, de a lehűlés az majd a hétvégére jön, amikor konkrétan még hűvösebb lesz. Egyébként ilyen mínusz 10-es alatti éjszakai hőmérsékleteket is lehet tapasztalni több helyen, úgyhogy eléggé kemény fagyok is vannak.
Igen. Megköszönjük a névnaposainkat, Bertold és Marietta a mai fő ünnepelt, de a Bozsenák, Marionok, Titániák, Tittínák is ünnepelnek, meg még persze sokan mások. Az események közül talán kiemelendő, hogy Csonka János és Bánki Donát szabadalmaztatják porlasztójukat 1893-ban. Hát higgyük el.
Miért?
Nem, nagyon korainak tűnik. Tűnt, igen, így meglepődtem. Fú, mennyi benzin nyaltam én, amikor a robogómnak a porlasztóját kellett pucolgatni, meg a fúvókákat átfújni, mert eltömődött a jó kis szovjet gyártású.
Meddig volt neked
Riga robogó? Hát nekem volt egy-két évig, aztán átültem Pannoniára, Cetkára, az összes ilyen hulladékot végighajtott.
Összes
igen.
Motor.
Igen, amikor már végre megjelentek a nyugati, meg japán motorok, addigra én már leszálltam róla.
A Riga?
Hát a Riga az egy pusztító darab volt.
A szovjet darab?
Hát az persze. A Riga meg a Verhovina kéz a kézben.
Aha.
Igen.
És a Simpson?
Az keletnémet volt, kérlek szépen. Igen. Aha. Nagy IFA embléma is
és
volt.
És a Babetta?
Az pedig cseh.
Az volt a cseh.
Az, jó, az hát is volt. Egy... Babettám is volt, de az nemrég még, amikor Solymáron laktam. Ott jött-ment egy ilyen nagyon-nagyon szépen felújított fekete Babetta, tehát megállítottam a kölköt, hogy nem adja el, és eladta. Sok vasszal jártam közétben.
Ez alkus sokáig tartott?
Nem, egyébként, mert mondta, hogy éppen tervezte is, meg már talán valahova föl is rakta, úgyhogy ilyen nagyon mázli volt, hogy nem kicsavartam a keziből, hanem tényleg el akarta adni.
És mi lett a sorsa?
Azt meg aztán megvette a sógorom, azt ő meg már valahova elhányta meg el. Rothat pedig tök szépen, sok volt rajta a króm, meg jó volt az a fekete tank, meg váz, úgyhogy ott még én nosztalgiáztam egyet, megkergettem, de az ifjúkoromban ezek a szovjet modellek.
És akkor hány éves voltam, amikor leszálltál a motorról? Rendesen utoljára? Végleg?
Hát nem tudom, valahol a 16 meg a 18 között félúton.
Amikor befejezted, úgy értem, amikor ennek a nosztalgiának is vége lett.
Ja, hát...
Ez a... Tehát akkor a Babettával futott ki?
A Babettával futott ki, igen, az egy pár éves történet, meg 10 éves.
Na, akkor mondjuk jó sokáig.
Igen, de hát most is nézegetem, meg olvasgatok róluk, meg ilyenek, úgyhogy azért...
Na jó, messzire jutottunk a porlasztó.
Pont a mai nap, vagy a manapság rendezgettem az íróasztalat, van mit, megmondom, tehát ilyen hegyek vannak, ne képzelje el senki, hogy néz ki. És kihúztam egy ilyen borítékot, abban meg egy Simpson sztárnak robbantott rajza volt, tudod, amikor így szétugranak az alkatrészek, és látod a belsejét. Az nem tudom, megvan-e, az volt az, aminek ilyen turbó léghűtése volt, így egybe volt építve a blokkban, ilyen nagyon korszerű cuccnak, vagy cucc volt az annak idején. Az volt a Simpson sztár.
Hát nem, ilyen szinten nem ismertem.
Nem.
Nekem a csúcs az volt, hogy meg tudtam őket különböztetni. Tehát jött egy, és akkor tudtam, hogy az milyen. De hát már ez is nagyon... gyerekkorom.
Szóval a karburátortól jutottunk el a Simpsonig, meg Verhovináig. 1929-ben, hogy az eseményeknél maradjunk, aláírják a lateráni egyezményt, amely biztosítja a Vatikán szuverenitását. Aztán 90-ben szabadult 27 év fogság után Nelson Mandela. 98-ban volt a fenyőgyilkosság, a médiavállalkozót nyílt utcán lőtték agyon, ő volt a Vico Kft. Tulajdonosa. Aztán 16. Benedek pápa bejelenti lemondását 2013-ban, ugye azelőtt, hát nem tudom, valami 600 évig, vagy nem tudom, meddig nem fordult elő ilyen, hogy pápa lemondjon, úgyhogy ez egy rendkívüli esemény volt. Születésnaposokból is mazsolázhatunk. Gróf Teleki László, magyar politikus író, a Határozati Párt vezetője, az MTA tagja, született 1811-ben. Szilárd Leó, hogy a tudósoknál maradjunk, 1898-ban született, ugye magyar származású amerikai fizikus, biofizikus, atomtudós. Aztán Joseph Mankiewicz, amerikai író, Oscar-díjas filmrendező 1909-ben, 1936-ban ezen a napon Burt Reynolds, Emmy-díjas amerikai színész. Aztán Sheryl Crow, Jennifer Aniston, Vastag Csaba is ma ünnepel, ma van a születésük napja, mint ahogy. Hát nem tudom, hogy mondhatjuk-e, hogy a legfiatalabb hallgatónk, én félek, hogy inkább egy hallgatónknak a fiatal kis csemeté.
Nem, szerintem. Nem.
Hallgató.
Hallgató.
Hát jó, legyen. Szerintem menőzzünk.
Idéz pontosan, hogy mit ír a hallgató, és köszöntsük föl Millát.
Igen.
Az ő más, hát 2 éves kislányát, aki már állandó hallgató, ő is valahogy így fogalmazott.
Igen, így, hogy tehát köszöntjük születésnapján, ugye most 11-én Milla nevű kislányát a hallgatón, a 2 éves születésnapja alkalmából. Igen, hétvégén is élőben hallgatja a Millást, a kedves hallgató. Már a kórházból hazafelé is minket hallgatott, csak úgy, mint a testvérei Boti és Kori. Ez Dani írta nekünk. Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon sok boldog születésnapot kívánunk Millának.
Reméljük, hogy már fönn van ilyen korai órán is.
Reméljük, de hogyha nem...
Hasonlóan, meg a tesókhoz hasonlóan, igen.
Akkor majd a millásreggeli.hu-ról le lehet neki játszani ezt a köszöntőt.
Így van.
Na, azt mondja, hogy Fú, még egy, van, bocsánat, van még egy szomorú hírünk, mert hogy elhunyt Nógrádi László, ő a Csepel bicikli megálmodója. És hogyha már kikötöttünk a Rigát,
csak álmodta.
Nem csak megáll, persze, hát kitalálta és létre is hozta ezt az ikonikus bringát, ami eszméletlen módon elterjedt. Valójában...
Ez maga a kempingbringa?
Ez maga a kempingbringa, igen. Uh-huh. Ő egyébként a Csepel Művek egykori igazgatója volt, és 90 éves volt, amikor most a napokban itt hagyott minket, és hát a Csepelbringa szerintem legalább annyira kultikus alakja az elmúlt rendszernek, mint a, mármint a kempingbicikli, mint az emlegetett Rigák és Verhovinák.
És nagyon sok ment elő exportra is, tehát...
Abszolút. És micsoda korszerűnek tűnő újítás volt, amikor már ilyen széthajtható, becsomagolható volt. Nekem egy olyan volt, egy ilyen összecsukható. Az mondjuk az ilyen sík, egyenes helyeken nagyon jól el lehet gurulni, de azért, hogyha emelkedő jött, akkor megdolgoztatta az embert, és hát jó nehéz volt a váz is. Az az erős cső, az nyomott a mérlegen. De hát ez veletlen jó volt azért azt
Én is rengeteget hajtottam, és egyszer, így utólag egyébként így még csodálkozom magamon. Jó, sokat bringáztam meg, akkor azért mentem nagy távokat, akkor elmentünk kirándulni Zalaegerszegről, mert ott éltünk akkoriban, vadásatóhoz, szajkitavakhoz. Hát ez egy oda-vissza volt, egy 50 kilométeres közepén, meg ott egész nap el vagy a tó mellett, az úgy belefért, az úgy el, minden faluban megálltál pihenni, az nem volt probléma, de egyszer letekertem a Balatonra, az egy kicsit húzós volt, azt nem kalkuláltam.
De nem kempingtangával. Hát
de a kempingtangával neki rongyoltam a 76-os útnak, az úgy keresztbe szeli a dombokat, tehát ez egy fölle-fölle. És de eleve Balatonberényben volt a haverom, és úgy nem tudtam, hogy meglátogatom. Hát azért ott visszafelé, este felé a kapornaki dombokon már ott nem volt őszinte a mosolyom, ráadásul ott volt forgalom is, és már sötétedett, és ott azért egy kicsit emlékszem, hogy azt mondom, hogy egy kicsit elszámoltad ezt a dolgot, de megcsináltam.
Több volt,
mint kempingbringával, ugye jó kis kanyar volt, úgy azért majdnem egy százas összességében, és de ott azért
már éreztem. Azt hittelesítetni kellett volna, lehet, hogy Guinness rekord született, csak nem volt.
Azóta is gondolkodom, hogy ez most egy hülyeség volt, vagy... De mindegy, összehoztuk, megmaradt.
Már túl vagy rajta.
Meg utána azért óvatosabban mértem a távokat a kempingbringámban, meg utána lett egy ilyen félverseny. Akkor azzal már lehetett jobban, meg nagyobbakat menni.
De a félverseny miért volt félverseny?
Én nem tudom, ez volt a neve, így hívták. Avóta se tudom. Igen. Mindenki azt mondta, hogy ez félverseny, akkor félverseny.
Az vagy Sputnik volt, vagy Favorit.
Hát nyilván valami. És
ugye, az, vagy a szovjet, vagy a keletnémet.
Hát persze.
Mert nagy választék nem volt.
Szerintem Favorit egyébként, de most
jó, azt a lákos sem tudtam, hogy miért félverseny, de tényleg így hívták, hogyha valaki megfejti nekünk, azt megköszönjük, és akkor erre adunk egy elérhetőséget 0636 980 980, és a zene alatt lehet azon tűnődni, hogy miért is volt a félverseny kerékpár, csak félverseny.
Millás reggeli. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Kicsit korai, de hát...
Megcserélhetjük, hogy akkor jobban kijön az idő.
Hát, hogyha szivatni akarsz, akkor fogjunk bele.
De ide vigyezhetjük a lapszemlét is. Tehát,
szerintem elkezdjük a lapszemlével, folytatjuk a tőzsdével.
És befejezzük? Ismét a lapszemlével.
Ez jó. Egy nagyon jó kis szendvics lesz.
Jó, akkor kezdem gyorsan, ameddig előkaparintod a tőzsdét, mert... Érzem én, hogy ez áll a hátterében.
Hát persze.
A verőemberek, korrupció, maffia kapcsolatok és gyorsan gazdagodó Vučić koma, Szerbiában morális alapú az elnök politikai problémája. Ez a címe a cikknek, amelyel a 24 ma indít. Minden benne van. Arról szól, hogy mi áll a hátterében annak, hogy nagy lázongás van. De már Szerbiában.
Igen.
De... rögtön kiderül, hogy itt azért senki ne gondoljon arra, hogy ott bármilyen változás lehet. Hogyha megnézzük a nemzetközi beágyazottságát, támogatóit, meg egyáltalán a politikai térképet, az ellenzék széttagoltságát, ha lenne egy választás, akkor előrehovott választás ugyanúgy ő nyerne szinte biztosan. Szóval mi folyik Szerbiában, miért vannak most, mi ez a nagy feszültség, és milyen kilátások vannak, ezt elemzi ez a érdekes című cikk.
Igen. Na, a Portfolio.hu-t kezdtem el olvasgatni, mert hogy van egy interjú Sármai Bencével, a Visa Magyarországért felelős területi vezetőjével, ma reggeli anyag, és hozzák ezt a click-to-pay szolgáltatást, ez lesz az idei év nagy durranása, és ezt akartam megfejteni a cikkből.
Na, hogy mit tud?
Pontosan mit tud? Hát, nagyon messzire nem jutottam, annyit találtam, hogy ez inkább az online vásárlás, tehát az online vásárlásoknál akarja elhozni azt, amit te boltban már megszoktál, hogy ilyen nagyon gyorsan csak a kártyádat vagy a telefonodat odadugod és fizetsz. Gyakorlatilag ezt az utat próbálja leegyszerűsíteni, és azt mondja, hogy ugye eddig az online vásárlásnál a kártyával fizettünk nem regisztrált vásárlóként, már pedig az Európában az online vásárlások harmadik ilyen, akkor sok különböző adatot kellett megadni. És a jövőben ezeket az adatokat egyszer kell csak megadni, ráadásul a bankunkon keresztül, ahol a bizalom adott. És vásárláskor a click-to-pay gombra kattintva kiválasztod, melyik regisztrált kártyáddal akarsz fizetni. Tehát gyakorlatilag a banki oldalon tárolódnak az adatok, és az valahogy beszívódik, bekerül, és így ilyen egy kattintással tudsz fizetni, bárhol. Tehát ugye, ahol új vagy, és nincsenek az adott online térben, vagy online boltban nem mentve az adataid, oda is oda tudsz menni, és akkor ezen a rendszeren keresztül fizetni. Izgalmasnak tűnik, de majd többet megtudunk róla nyilván a gyakorlati működéséről. Szóval a Portfolio.hu-n lehet ezt az interjút elolvasni.
Ajánlok egy másik Portfolio cikket is még tegnap délutánról. Egy összefoglaló végül is, de talán de elveszünk a hírek tengerében, hogy itt most milyen béke tervek vannak. Aha. Nyilván ezek nagy részt kiszivárgások, és sok apró nyilatkozat morzsából, meg több kiszivárgó javaslat részletből építkezhetett Huszák Dániel, aki a cikk szerzője. A héten kiderülhet, miképp ér véget az ukrajnai háború. Nagyot nyerhet Oroszország, a kérdőjeles cím, és az, hogy az amerikai adminisztráció által is forszírozott béke megállapodás hogyan nézhet ki. Erről szól. Tehát nagyjából a lényeg az, hogy mindenképpen komoly területi veszteségeket kell elszenvednie Ukrajnának. A nyitottság már az oldalukról is megvan, mert nagyon komoly problémákkal küzdenek már a védekezésre is, egyre kevésbé képesek, úgyhogy azt inkább az oroszok térfelén pattog a labda. Az Amerika addig támogatja az ukránokat, ameddig békét, amíg ők is hajlandók békét kötni. Most legalábbis így tűnik. A fő kérdésnek azt tűnik, hogy milyen biztonsági garanciákat tud a nyugat adni Ukrajnának, ugyanis a fő para az, hogy bármi születik, az oroszok, hogyha föltöltődnek, akkor mennek tovább, hogy ezt hogyan tudják garantálni, meg hogy igazából persze a területek is egy érdekes kérdés, hogy hol húzzák meg a határokat. Sok minden van napirenden, nagyon érdekes a cikk, és egy összefoglaló, tehát tényleg ajánlom. Úgy tűnik, hogy mindkét félnek most már alapvetően érdeke, de miután az oroszok vannak offenzívában, nekik kevésbé, hogy hamar leüljenek és békét kössenek. Úgyhogy bár ugye ők is kifesztettek már, mint haditermelésben, meg eszközökben, de ez a következő heteknek egy fontos kérdése lesz, és egyébként ide kapcsolódik, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy itt a forintnak is az erősödése, meg itt a régiós eszközökben is egy jókora ugrás volt látható az elmúlt időszakban, az ezekkel a várakozásokkal összekapcsolható. Tehát amikor nem tudod, hogy miért erősödik a forint, de mondjuk minden erősödik a régióban, akkor azért fölmerül, hogy a piac elkezdte árazni.
Hát abszolút, ugye lásd az OTP megugrását.
Hát az OTP-nek az nagyon-nagyon látványos megugrás, az OTP volt az, amit nagyon-nagyon megütöttek, igen. És az OTP-n lehet lemérni a régiónak a megítélését, és van egy vaskos alulértékeltség a régiónak még mindig, és az egy várakozás is volt, hogy ha sikerül lezárni, vagy legalább ideiglenesen lezárni a szorosz-ukrán háborút, akkor a régió fölértékelődhet. Amikor az év végén beszélgettünk az idei várakozásokról, egy elég markáns álláspont volt sok szakértő, ezt mondogatta, de úgy tűnik, hogy ez elindult. Tehát önmagában az, hogy ebbe az irányba haladunk, a piacok már reagálhattak. A forint a lengyel zlotyival szemben nem nyert vissza semmit a vaskos gyengüléséből, viszont mégis mindenkivel szemben, tehát az euróval, dollárral szemben tud erősödni, és ez valószínűleg ezzel hozható összefüggésben szól a piac, már ezt úgy tűnik, hogy árazza is.
Akkor nagyon gyorsan csak a Telexről, a MÁV és a Home Office kapcsolatával foglalkozik. Ma reggel ugye az állami vállalatnál tavaly júniusban tiltották be az otthoni munkavégzést.
Mit foglalkozik?
Aztán,
nincs.
Aztán úgy tűnt, várjál, hogy ez visszajön, és kb. Kiderült, hogy egyes munkakörökben van. Aha. Csak nem így hívják.
Hanem
a MÁV-nál dolgozó IT-sok egy része dolgozhat otthonról, ez heti 3 napot jelent, és a neve alkotói munkavégzés.
Na, okay.
A Telexen megtalálható a cikk, hogyha valaki alkotói még szeretné ezt cifrázni. Igen. Nézzünk rá a tőzsdékre szerintem.
Igen, nézzünk. A szignál már lement, úgyhogy nézhetünk.
Ja, tényleg, hát már ennyi előnyünk van. 1%-kal emelkedett a BUX tegnap, 87.600 pontra. A vezető részvények szerintem mindegyik emelkedett, de inkább végignézem. Azt mondja, hogy a Magyar Telekom 3,1%-kal került feljebb, 1402-re, a MOL ment egy nagyot 2,1%-kal 2946-ra, nem, az OTP esett 0,5%-ot 24.680-ig, a Richter viszont 3,8%-kal rallizott, az volt a menő tegnap, 10.850 forinton zárt.
Amerika visszapattant egy kicsit a múlt hétnek a gyengébb teljesítménye után, pénteken is lefelé tartottak a részvények, illetve a többségük most egy, nem is olyan magyarázgatják, csak hogy belevettek az esésbe, hogy elfogytak az éves plusztok szinte, és akkor ez már meghozta a kedvet, főleg a nagy technológiai papírok esetében is, amelyek az idén eddig alul teljesítenek, hogyha az indexeket nézzük, akkor az látványos Dow Jones,
a Dow Jones a legmenőbb.
Plusz 4,5%. A Nasdaq meg most, ezzel a tegnapival jött vissza plusz 2-re, tehát a technológia alul teljesítő. Nvidia, az is fölfelé 3%, aztán Microsoft egy kicsit, gyors jelentettek néhányan, McDonald's majdnem 5%-ot ugrott fölfelé, volt egyik nagy nyertes azok közül, akik jelentettek. Nem volt túlságosan izgalmas, nem voltak friss hírek, úgy döntöttek a befektetők, hogy a hétvégén kipihenték magukat, rossz volt az előző hét, akkor most vásárolgatnak egy kicsit, mert hogy jaj, de jó árakon lehet kapni részvényeket.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És hírek jönnek szerintem, ha minden igaz, mit Andi feltápászkodik, kicsit még...
Kihasználta a fél percet.
Bevannak ezek az ízületek
radiátoron ülésre.
Igen. Igen, szia, szia.
Kicsit rányomtam a fűtét.
Ja, ja. Fűtés.
De most ugye lenyomom nektek.
Mert most itt sincs olyan nagyon meleg.
Egyébként nincs.
De?
Nincs.
Még nem szabadultam. Hagyjam?
Maradhat.
Egyel. A kettesre, a hármasra tettem.
Jó, hát majd megnézzük, hogy ez mit jelent, és akkor visszaveszünk, legfeljebb, ha nagyon meleg van. Na jó, akkor, ja, bocsánat, a fél verseire jött. Figyelj, ahány
több üzenet. Több megfejtés is.
Ahány üzenet, annyi féle.
Hogy miért fél versenybringa? A fél versenybringa volt a kérdésünk.
Így is van, az, hát jött ilyen, hogy versenyváz és váltó, de egyenes kormány, egyébként ez nem igaz.
Nem, az enyém
azért. Az a szarf.
Szarf kormány volt. Igen.
Ettől fél. Aztán írja valaki, hogy minden stimmelt, tehát volt rajta váltó, volt rajta szarfkormány, de föl volt csicsázva utcai cuccokkal, nehezékekkel, lámpával, ezzel, azzal, és ettől fél. Akkor van, aki azt írja, hogy azért...
A váltó, nem? Volt nem, egy váltós is.
Volt a váltós, az már egy harmadik verzió, hogy azért, mert nincs elölváltója, csak hátul. Én nem tudom, hogy abban az időben volt ez a szorzóváltó dolog, tehát hogy elő-hátó.
Nekem egy váltó volt, és talán biztos, nem is tudom, hogy három vagy öt sebességes volt, nem is emlékszem pontosan, de hogy alul kellett ott lehajolva váltani. Igen. Aha.
Meg aztán volt olyan, hogy azért, mert vastagabb a gumia, meg túlsúlyos, meg mit tudom én, deformára, meg egyes felszereltségben versenyre hajazó, ezért lehet fél. Úgyhogy tényleg jött sokféle, sokféle megoldás.
Mindegyiket elhisszük.
Abszolút, igen. De leginkább azt igen, hogy a versenyre hajaz, mert van váltó benne, de azért részben ez utcai, meg ilyen dolgok voltak. Nekem ez tetszik a legjobban. Meg a gumia is vastagabb volt.
És a Csepelnek is, ha már ugye onnan indultunk.
Csepel Sas néven írja Bruno volt versenybringája. Igen. Na jó, akkor most már tényleg jönnek a hírek, aztán jövünk vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatódik a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, február 11-e, kedd reggel van, 7 óra 11 perc, Ács Gábor van itt a stúdióban.
És itt van Gede Balázs is.
És persze a hallgatók is írtak nekünk, például azt, hogy a Csepel maratonra emlékeztem, hogy váltós verseny, valamiért azt hittem, hogy az Apollo volt a lebutított verzió, de úgy tűnik az egy korszakkal későbbi modell. Tényleg voltak ilyenek. A NET szerint a Csepel SR26 konkrétan fél verseny, bikoszarv kormánya, sárhányóval, taposó, tehát nem kosaras vagy klipszes pedállal, és hátsó váltója volt. Mm. Igen, hát ezek mind gondolom
ez az enyémben is.
Ami fél versenyé teszi.
A szarv kormány illik, és tényleg volt sárhányúja az enyémnek, ez már önmagában.
Igen, és tényleg taposós volt, az én Sputnikomra utólag kellett szerezni, ilyen kosaras, tehát amivel húzni is tudta.
És egyébként most jut eszembe, volt csomagtartója, mert a iskolába a dipótáskám az ott utazott. Jönnek elő a
jó kis diplomata
bringás és dipótáskás emlékek is, igen. Aha. Azzal jártam gimiben, utolsó 2-3 évet, az végig a biciklivel, dipótáskával. Hát az akkor volt, igen.
Mi egyest beszettem én énekórán, mert mindig fölrúgtam óra közül, jó nagyot durran, tudod, amikor éppen nyomta a szinkópatátát az énektanárnő, és akkor véletlenül feldőlt a táska, és nagyon szólt, én már értem is az ellenőrző.
Milyen fogadtatásban részesülne egy gimnazista, aki dipótáskával menne sulajban?
Hát lehet, hogy azért megcsodálnák, hogy micsoda retro Mayer, vagy nem tudom.
De sosem lehet tudni, még az is, hogy egyszer csak egyszer visszajön.
Persze, és óra is őrület lesz, és nem tudom, marakodnak a srácok a diplomata táska. Őrület tényleg. Ja. Szóval, mondtam elérhetőséget, elmondom még egyszer, 0636 980 980, aki nem tudná, hogy ez egy SMS, WhatsApp vagy Viber szám, annak mindenképp ez egy hasznos és új információ. Megnézzünk egy-két budapesti hírt.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát gondoltam, rakok valami plusz információt a Metrobusz bejelentés mögé, de egyelőre a főpolgármester Facebook bejegyzésében írtakhoz képest nem tudunk többet, semmit. Esetleg segített volna a megértésben, hogyha mondjuk valami konkrét példa is odafért volna, de csak annyi van benne, hogy nyilván a hosszú háttérinformációk, hogy ez milyen jó, meg hogy milyen történelmi előzményei lehettek, stb. De mindegy, a lényeg az, hogy a külvárosokból közvetlen metró elérést biztosító gyorsan és gyakran járó buszjáratok indulnak, kicsi ráfordítással, tehát belefér a keretbe. Ez azért azt feltételezi, hogy jókora átalakítás lesz a járat struktúrában, mert nyilván akkor mások helyett lehet ezeket indítani. Fölmerül bennem, hogy Régen voltak az express buszok, amelyek a metróktól nagyon gyorsan megállás nélkül mentek ki a külső városközpontokig, ahonnan szétszórtak ugye több helyre, ugye 61 express volt, ugye
56-e.
Az 56-e, de például az 56-e az azért jó példa, mert ugye az volt a koncepció, hogy ha villamos van, akkor az ki kell nyírni. Aha. Tehát akkor pont nem számított, hogy utazási időben jókorát buknak a Sajmáriak, Pest-Hideg út, mindenki gyakorlatilag, aki Hűvösföldön túl lakik, mert ne legyen 56-os busz, ami ott van pillanatok alatt, hanem párhuzamosan ott a villamospálya, akkor szüttyögél el a villamosra, mert megáll mindenhol. És itt például ezt hogy oldják meg a metróbusz, akkor most Sajmáról is, meg minden hasonló külvárosban egyenesen a Moszkvára fognak bejönni a buszok, és akkor, de hogy akkor párhuzamosan rakjuk a villamosra? Ez totális ellentmondás az eddigi koncepcióhoz képest. Ez csak egy kérdés, hogy mire gondol itt akkor a költő? Legalább egy vagy két viszonylat, vagy valami esetleg bejelenthetődött volna, hogy tisztában lássunk, de mondom, ez a pesti oldalon is bőven érdekes lesz, hogyha a legtávolabbi helyszínekről, vagy a Borárosra behordó buszoknak az átalakítása, még talán könnyebb, mert a Boráros helyett metróhoz fognak talán menni, gondolom én, és akkor Erzsébet környékéről, Soroksárról is mondjuk javulhat az elérhetőség. Úgyhogy kíváncsian várjuk a részleteket. Ez így kicsit a levegőbe lóg, az ötlet nagyon jó, de hát ha valami konkrétumot látnánk, hogy miről van szó, meg hogy ez mondjuk mennyire megy szembe az eddigi koncepcióval, mint például ugye a villamos nem lehet kikerülni, ültessük át a utast, aztán szüttyögjenek rajta, mert hogy a busz az pöfög, a villamos meg nem. Szóval ezt hogy lehet áthidalni? Érdekes kérdés, várjuk az új infokat. Ugye túl sokat emiatt nem tudunk hozzátenni az érdekes és nagy horderejű bejelentéshez, tegyük hozzá.
Igen. Volt még egy, a Karácsony Gergely, a főpolgármester a Facebookon tette közzé, hogy évek óta készülnek a rákosrendezői terület hasznosítására, és azt is kijelentette, hogy nem a beruházók, hanem a főváros érdekeit fogják szem előtt tartani. Azt mondja, hogy 2019-ben, 2020-ban, 21-ben és 22-ben is készültek olyan stratégiai anyagok, tanulmányok, amelyek rákos rendező vagy az ahhoz hasonló rozsdaövezetek lehetséges hasznosításáról szólnak. Ráadásul 2021-ben a fővárosi közgyűlés elfogadta a Budapest városfejlesztési céljait egységes rendszerbe foglaló stratégiát is. Úgyhogy ötlet, elképzelés az ezek szerint van. Kérdés, hogy mikorra lehet ezekből kézzelfogható valóság.
Uh-huh. Akkor még egy gyorsan elindult. Jó. A Szent Rókus Kórház, illetve a Szent Rókus Kápolna előtti tér revitalizációja. Uh-huh. A közösségi költségvetés egyik nyertes ötlete volt ez, amely sok zöldet álmodott meg a Rákóczi út mellé. Ezek szerint ezt már nem tudta elkaszálni az a változtatás, amely ugye egy kompromisszum jegyében született a fővárosi közgyűlésben, és ettől a területtől, vagy ezektől a területektől is elvont forrásokat, ez már ezek szerint elindult, és ez korábbi döntés, hogy ez megvalósulhasson. 2024 májusában Szalkai Adrián ötlete volt ez a projekt, aki az év tájépítésze közönségdíjat is elkapta, és nagyon fontos, hogy pihenőterekkel, sok zölddel alakítsanak ki ott négy csörgőfa és biodiverz évelő felületek telepítésével, pihenőpadokkal egy élhetőbb, nagyon menő környezetet. Része annak is, amit a főváros is támogat, hogy a Rákóczi út az, mintha egy stráda lenne a város közepén, ketté osztja a várost, és egy csomó probléma van vele. Megszűntek üzletek is a környéken, ugye ez a Nagykörútra is érvényes, tehát ennek a felújítása élhetőbbé téve, és így vállalkozások visszacsábítása is fontos azon a környéken, és akkor ebbe a képbe illeszkedik ez a fejlesztés, amely még megvalósulhat. Egy hír tehát az volt, annak apropóján hoztuk ide, hogy néhány nappal ezelőtt átadták az építőknek a területet, tehát indul a projektnek a kivitelezése.
Oké, akkor húzzunk gyorsan, mert a következő témánkra is időt kell szánni. Az aranyról fogunk beszélni. Jobban nem is időzítettük volna egyébként, mert új csúcsra.
Ismét.
Mondjuk
még nem... kettessel kezdődik, vagy már hármas lesz?
Még kettessel, de már nagyon közel van a háromhoz. Uh-huh. Azt hiszem 2970 dollár környéken láttam. De erről fogunk beszélgetni pont, hogy mi ez, mi fűti az aranyárát, és meddig tartott a rally.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája.
A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Na, szerintem 2970-et még nem nagyon láthattam. 2940 egy nány dollár volt az unciánkénti csúcs ára az aranynak, és azt próbálják kideríteni, azért ez tegnap, tavaly is ment egy marha nagyot, 27%-ot, és ugye dollárban jegyzik, tehát mondjuk egy magyar befektetőnek 40% fölötti hozamot hozhatott az arany, és már az idén is 10% pluszban van, tehát tényleg megállíthatatlannak tűnik, és szerintem az is jól mutatja, hogy kínlódnak a hírmagyarázók is, hogy bármi történik.
Hát akkor is megy, amikor a tankönyvek szerint nem kellene. Tehát
igen. Pontosan olyan állapotban vagyunk, hogy erős dollár, magas kamat, úgyhogy megnézzük, hogy mi ez a purpárlé itt az aranypiacon. Hosszú Ferenc segít nekünk, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nézzük meg először a hajtóanyagát az aranynak, hogy fennállnak-e még a tavalyi körülmények, amikor sok mindent fel lehetett sorolni, vagy több mindent fel lehetett sorolni az áremelkedés, vagy a felhajtó erejeként, vagy vannak újak is esetleg, szóval mitől megy most az arany?
Igen, ahogy mondtátok, ma reggel is megvan az új csúcs. Eddig is rengeteg tényező volt, ami az aranyárának kedvezett és hajtotta egyre feljebb, de igazából ami hihetetlen ebben az esetben, hogy ezek a faktorok napról napra csak gyűlnek és gyűlnek. Ugye tegnap is volt két friss hír, az egyik, hogy Kína kísérleti jelleggel engedélyezte 10 biztosító vállalatának, hogy vagyonuk maximum 1%-át aranyba fektessék. És itt ugye nem feltétlenül az összeg nagysága a lényeg, hanem ennek az üzenete. A másik ugye az volt, hogy Trump 25%-os vámot vetett ki az alumínium és acélimportra, és ez pedig felerősítette azokat a félelmeket, hogy előbb-utóbb az arany és az ezüst is sorra kerülhetnek. És eddig is volt egy ilyen folyamat, hogy megindultak a fizikai aranykészletek, legalábbis egy része ennek átmozgatása az amerikai tőzsdére Londonból, és ez akár még folytatódhat is ezek után. Aztán pénteken pedig azt tették közé, hogy a kínai jegybank ismét növelte az aranytartalékát januárban is. Tehát, hogy itt ezek a rövid távú tényezők is folyamatosan támogatóak. De ezeknél talán még fontosabbak a hosszú távú, strukturálisabbnak tűnő tényezők. Elsősorban az, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után felerősödött az a trend, hogy a fejlődő országok jegybankjai próbálják csökkenteni a dollár kitettségük mértékét, és jobban szeretnék ugye diverzifikálni a tartalékaikat, és emiatt jöttek a jegybanki aranyvásárlások. Ugye ebbe illeszkednek ezek a kínai jegybanki vásárlások is. Tavaly volt egy időszak tavasszal, nyáron, amikor úgy tűnt, hogy árérzékeny a jegybank, a kínai jegybank, mert szünetet tartott a vásárlásokban, de ősszel és télen, és ahogy mondtam, januárban ismét visszatértek a piacra. Emellett a befektetők ugye az aranyat használják. A geopolitikai kockázatok, inflációs kockázatok, magas globális államadóság szinte elleni védelemként is, úgyhogy betölti ezt a klasszikus menekülőeszköz szerepet is.
Na de mondjuk az elmúlt időszakban éppen csökkentek ezek a kockázatok, tehát azért tűzszünet Gázában, ebbe az irányba haladunk az orosz-ukrán háborúban is, tehát hogyha mondjuk szigorúan az elmúlt másfél-két hónapot nézzük, akkor ez alapján pont, hogy nem kellett volna erősödni.
Vagy legalábbis mérséklődni, vagy valamit korrigálni, de hát ez nincs egy dantik benne, úgy megy, mintha muszáj lenne.
Igen, kétségtelen, hogy vannak olyan tényezők, amelyek miatt kellett volna, hogy jöjjön egy korrekció az árban, de eddig túlsúlyban voltak ezek a felfelé ható tényezők, és hogyha mondjuk egy kicsit távolabbról megnézzük a csártot technikai szemmel, és a tavalyi és az idei évet vesszük. Ugye, ahogy említetted, Balázs a bevezetővel tavaly volt egy 27% környéki emelkedés, idén egy plusz 10%, talán már 11 is van ez, és hogy nem nagyon volt ebben korrekció. Trump megválasztása utáni hetekben volt az egyetlen érdemi korrekció az árban, ez egy ilyen 9% körüli korrekció volt, de ez is hamar oldalazásba csapott át, nem volt folytatása kezdeti nagy lendülettel meginduló esésnek, és hogyha tényleg így technikailag megnézzük, akkor egy ilyen tankönyvi formáció alakult ki a csárton. Egy szűkülő háromszög, amiből trendirányba, azaz fölfelé kitört az árfolyam,
meg is
és
vettem.
Most tulajdonképpen ebben vagyunk.
Igen. Viszont most már eléggé túlval hajtva, és ugye nem hatnak rá azok az ilyen ökölszabályszerű törvények sem, hogy erős dollár mellett ugye a nem dollárban jegyzett befektetőknek ugye ez még plusz drágulás, tehát akár az hozhat egy korrekciót, a magas kamat nem tesz jót neki, ugye mert nincsen cash flow az aranyba, tehát a minél magasabb a kamat, gyakorlatilag mondhatjuk annál magasabb a tartási költsége, ez sem hat rá, de gyakorlatilag tényleg azokat, amit mondtál, azok a keresleti tényezők, azok felülírnak most mindent.
Így van, különösen az orosz-ukrán háborút megelőzően, illetve talán még korábban a Covid előtti időkben valóban az arany ármozgásának jelentős része megmagyarázható volt a dollár mozgásával és a hozamok alakulásával. És ez ettől most teljesen levált az aranyárának a mozgása. Jelentősen gyengült ez a hatás. Az elmúlt hónapokban is ugye igen emelkedő amerikai hozamok és erősödő dollár mellett tudott újabb és újabb csúcsokra menni az aranyár. És ez is azt mutatja talán, hogy sokkal erősebb hatás jelent most a dollártól való elfordulás, mint korábban, és nem csak egy átmeneti időszakról van szó, hanem ez egy strukturális jellegű átalakulás. De ez persze nem azt jelenti, hogy ez a hatás teljesen megszűnt, csak most itt más tényezők dominálnak. Ugyanakkor ugye a jelen környezetben ez pont azt is jelentheti, hogyha ezekről a szintekről most mondjuk dollárgyengülés következne, vagy a Fed tovább vágná a kamatokat, akkor az lehet, hogy most az aranyárának egy támaszt fog jelenteni.
Ha világos, még egy utolsó gyors kérdésként az ezüstre nézzünk rá, mert az egy picit ilyen lemaradó, már mint hogyha úgy emelkedik annak is az ára, csak ugye nem sikerült történelmi csúcsra menni még. Az arany húzza magával, vagy húzhatná jobban is, vagy az a furcsa státusza, hogy néha nemes fémként gondolunk rá, néha ipari fémként, szóval mi a helyzet vele?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert sokan várták, hogy az újabb és újabb aranyár csúcsokkal az ezüst is megindult, de és tavaly is többször volt egy ilyen megindulási próbálkozás, aztán mindig csúnya lefordulás lett a vége. És most is van egy divergencia az árfolyamokban. Ugye az ezüst keresletének 60%-át nagyjából, vagy talán még ennél is nagyobb szintet az ipari kereslet adja, ami pedig inkább erős a következő hónapokban, vagy a következő években. Ugye itt talán érdemes egy olyan arányszámot vizsgálni, ami az arany és az ezüst árát vizsgálja, vagy hogy erre képez egy arányszámot, és most azt láthatjuk, hogy ez 90 körüli, tehát egy uncia aranyért nagyjából 90 uncia ezüstöt adnak, ami historikusan egy igen magas érték, és ez szerint, a mutató szerint is akár lehet tér az ezüst felzárkózására és az ezüst aranyhoz képesti felül teljesítésére.
Világos, oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztük ezt a piacot, jó munkát, szép napot neked mára.
Köszönöm,
szia, szép napot, szia. Hosszú Ferenccel, az OTP alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk aranyról, ezüstről.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hát több megemlékezést is láthattunk a koronavírus járvány 5. évfordulójára, ugye az egyik a kormány ilyen menőző videója, aztán arra jött más politikusi válasz, de a MOK sem hagyta szó nélkül. Ők inkább egy videóban arra világítanak rá, hogy milyen hiányosságai vannak az egészségügynek. Erről fogunk beszélgetni dr. Meglécz Katalinnal, a Magyar Orvosi Kamara alelnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Aki esetleg nem látta ezt a videót, ugye ennek jól elhatárolható pontokba szedve vannak megjelenítve gyakorlatilag azok a legsürgetőbb problémák, amire szeretett volna rávilágítani a MOK. Melyek ezek most?
A többetérdemel.hu oldalra tettük föl ezeket a videókkal, amiről beszélünk. Egyébként ez egy társadalmi kampány része, és nincs köze a kormánynak a koronavírus videójához, hiszen ezt a kampányt már elkezdtük egy fél éve előkészíteni, és most jutottunk el odáig, hogy nyilvánosságra lépjünk vele. 6 problémát vázoltunk föl első körben, ugye ez az, hogy kevesebbet költünk fel, annyit költünk az egészségügyre, mint az Európai Uniós átlag, hogy a rákhalálozásban vezetők vagyunk, hogy a házi orvosi ellátásból most már 955 házi orvos hiányzik, hogy a férfiak átlag életkora jóval alacsonyabb, mint az Európai Uniós, és nem éri meg bő egy harmaduk a nyugdíjkorhatárt. Végülis 6 pontban szedtük össze, és erre szeretnénk rávilágítani. Ugye ezen a honlapon, amit említettem, itt vannak rövid videók és hosszabb értelmező szövegek hozzá. Ezek az adatok egyébként nyilvánosan elérhető adatok, Eurostat, KSH, OECD és hasonló adatokon alapul a kampány.
Hát nem, nyilván nem lehet, vagy nagyon nehéz fontossági sorrendet felállítani ezek között, de végig azon gondolkodtam, hogy ehhez mi kellene. Ez szintisztán pénzkérdés, vagy másra is szükség lenne, hogyan lehetne javítani a helyzeten, hogy
hát
akár
az egyik pont alapján biztos, hogy pénzkérdés is, ugye, mert itt konkrét összeg is van, hogy ugye nálunk 1352 euró áll egy fő rendelkezésére, míg az EU-s átlag 3319, tehát közel 2,5-szeres, úgyhogy biztos, hogy pénzkérdés is.
Igen.
Igen, hát ez egy összetett kérdés, ugye azért gondoltuk, hogy társadalmi kampányt kell előindítani, mert nem csak pénzkérdés.
Igen.
Tehát valóban az államnak többet kellene fordítani az egészségügyre, az egészségünkre, de az egészségünk ugye az nem csak az állam feladata, az a saját döntéseinknek a feladata, és szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy nekünk istennünk kell, tehát az alacsony átlag életkorban, a várható halálozásban, a rákhalálozásban, az elkerülhető halálokban van egy ilyen posztunk is. Kétharmada az, amiről mi tehetünk, és egyharmada az, ami pénzkérdés. Tehát el kell jutnunk, tehát minél kevesebben jutnak be az állami egészségügyi ellátó rendszerbe, annál kevesebbet kell erre fordítani, és annál kevesebb pénz lesz elegendő rá.
Mi minősül?
De egyelőre sajnos nem itt tartunk.
Mi minősül elkerülhető halálnak, vagy milyen halálokok tartoznak ide?
Megelőzhető és elkerülhető halálozás, de az tartozik, amit vagy szűrővizsgálatokkal, vagy életmóddal, vagy pedig kezeléssel meg lehetne előzni, vagy el lehetne odázni. Tehát az, hogy nem megyünk el szűrővizsgálatra, későn jutunk el orvoshoz, amikor már olyan stádiumban van a betegségünk, hogy az már csak fenntartható, nem gyógyítható, vagy kisebb eséllyel gyógyítható. Ugye ebben benne játszanak azok az életmódi generációs minták, amiket hozunk magunkkal a táplálkozásban, a mozgásszegény életmódban, az alkoholfogyasztásban, dohányzásban és hasonlókban.
Tehát most nem arról van szó, hogy az orvosok nem elsősorban azzal foglalkozik, vagy arra lő most ezek szerint a kampány az orvosi kamara, hogy az orvosoknak a helyzetét illetően vannak kifogások, illetve nyilván részben, hogyha baromi nagy orvos hiány van még bizonyos területeken. Viszont nyilván megint meg fogják kapni, hogy ezzel csak kritizálnak, noha megkapták ugye a gigantikus idézőjelben béremelést, úgyhogy jobb lenne, hogyha inkább, ha nem is csöndben maradnának, de hogy kicsit visszafogottabban kommunikálnak. Szóval elsősorban akkor kiknek szól ez a kampány? Valahol a döntéshozók felé, vagy mondjuk figyelemfelhívó az emberek felé is, hogy jobban figyeljünk az egészségünkre, és vegyünk tevékenyen részt abban, hogy megelőzzük a potenciálisan halálos betegségeket.
Igen, tehát ezt társadalmi kampánynak szántuk, ami azt jelenti, hogy mindenkinek a figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy az egészség és az egészségügy kiemelt fontosságú. És nem fordítottunk az elmúlt 30 évben erre elegendő figyelmet. Tehát mindannyian azt gondoljuk, ugye a rendszerváltás után azt gondoltuk, hogy majd minden problémánk megoldódik magától, azt mindenki tudomásul vette, hogy a munkahely az most már nem biztos, hogy a lakhatást meg kell oldani, de azt, hogy az egészségügy, ugye, ami egyre drágább, és egyre többet kell rá fordítani, hogy haladunk előre az idővel, és az embereknek egyre nagyobb is az igényük, ezt mindannyian természetesnek vesszük, hogy befizettük a TB-t, és ez nekem jár. Holott mindannyiunknak, ha igényünk van rá, ha egy társadalmi igény van rá, akkor tudunk előrelépni. addig pedig valószínűleg nem.
A plakátkampány mellett lesz egy egészen konkrét demonstráció.
Igen,
is.
Igen, március 8-án az ehhez a kampányhoz köthető szorosan?
Részben igen. Ez igazából azt szeretnénk, hogy az egészségügy mellett, aki szeretne kiállni, aki fontosnak érzi az egészségügyet, azt várjuk szeretettel. Nyilván ugye a fő fókusz az egészségügy dolgozók, az orvosok, de bárkilyen támogatót várunk szívesen a felvonulásra.
Uh-huh. Oké. Okay.
Rendben, köszönjük szépen a tájékoztatást, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Minden jót, viszontlátásra. Dr. Megléczi Katalinnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével beszélgettünk.
Alelnökével talán, nem?
Alelnökével, bocsánat, igen.
Most én.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik. Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
Némi áramot is érte a naperőmű tulajdonosokat, mert hogy
téged is.
Engem is, abszolút. Minden szakmai egyeztetés nélkül jött egy döntés a kormány részéről a kötelező átvételi tarifa inflációs indexálásának felfüggesztéséről. Ez igaz, hogy 5 évre szól, de azért 5 év alatt ilyen infláció mellett elég komoly bukót szedhetnek össze a napelem nagy naperőmű tulajdonosok. Mindjárt megkérdezzük, hogy ez mennyire fájhat. Dr. Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Lehet tudni valamit a jogszabályi háttérről, hogy ez most miért volt ennyire sürgős, fontos, hogy ezt ilyen gyorsan, ezt az 5 éves moratóriumot beterjessze a kormány?
Igen. Először is a hallgatónknak mondjuk el, hogy alapvetően ennek a megfontolásnak a hátterében milyen okok állnak. Ez a KAT átvételi rendszer, ez a kötelező átvételi rendszer alapvetően úgy működik, hogy egy nagyon pozitív ösztönzővel egy fixált átvételi áron lehetett megújuló energiát termelni. Ez jellemzően Magyarországon a naperőművek elterjedését segítette, és naperőmű tulajdonosok teszik ki a 90%-át ennek a KAT mérlegkörnek, és gyakorlatilag az ipari megújuló energiatermelésnek több mint 75%-át ez adja. Tehát ez egy nagyon fajsúlyos része a megújuló energiaszegmensnek, és ami történt, az az, hogy a MAVIR-tól kapja minden egyes energiatermelő azt a rendeletben fixált tarifát, ami gyakorlatilag a piaci árnál egy kedvezőbb is, és ez egy ösztönzően hatott a piacra, és ez egy infláció követő tarifa volt, és gyakorlatilag most ezt vágták meg, de a hátterében az állt, hogy az ipari fogyasztók viszont a KAT kassza hiányát az folyamatosan havonta MAVIR, azt az ipari fogyasztókra terhelte ki, és ez gyakorlatilag 9-10 forintot is jelentett időszakonként már a villanyszámlájukba, mert a MAVIR, amikor eladja a megtermelt energiát, és amit kifizet a termelőknek, ebből adódó hiány, az gyakorlatilag a KAT kasszának a hiányát jelezte. Ez már megközelítette 2024-ben a 120 milliárd forintot, és az ipari fogyasztók, akik hát egy verseny hátrányos környezetben próbáltak talpon maradni, az ő szavukat hallotta meg a kormány, és gyakorlatilag ebben indult el egy egyeztetési folyamat. Uh-huh. Az nem újdonság, hogy ezt az infláció követést már tavaly évben is vizsgálta a kormány, mert gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, akkor ez az infláció követés a KAT időszakában általában átlagosan 2,6% volt, de 2023-ban meghaladta a 13%-ot, 24-ben pedig a 16%-ot, illetve a naperőműveknek az elterjedése, és az, hogy nyári időszakban olyan termelési csúcsok voltak, ahol gyakorlatilag nem volt szükség már arra az energiára a piacon, amit megtermeltek a naperőművek, és gyakorlatilag kialakult egy negatív áras környezet 2023-ban, ami fokozódott 2024-ben, ami gyakorlatilag már kitette az éves termelési órák egy harmadát, vagy egy negyedét. Tehát ez egy óriási negatív környezetbe helyezte, és a Mavirnak azt a lehetőségét, hogy hogyan kereskedjen ezzel. És ez okozta ezt a 120 milliárdos hiányt.
És ez által szűkül, tehát hogyha jól értem, akkor most az ipari nagyfogyasztók befizetései csökkennek, viszont a naperőmű tulajdonosok bevételei is.
Az ipari fogyasztóknak a terhelése az csökken.
Az csökken, a stíme.
A kátos erőmű tulajdonosoknak pedig a bevétele csökken. Ez nyilvánvalóan azért 2700 termelőnek nagyon fáj, és az ő üzleti tervükben nem ez szerepelt, és annyiban történtek egyeztetések velünk is, és mi ebbe hát egy olyan koncepciót dolgoztunk ki, ahol ezt a negatív áras környezetet kellene valahogy úgy megfogni, hogy az hosszú távon kiszámítható legyen. Mi ezzel erre szabtunk egy megoldási javaslatot, de végül egy másik zakót szabtak, és most mi erre próbálunk gombot varni, és próbáljuk keresni azokat a lehetőségeket, amit most a kormány kínál. Most itt gondolok arra, hogy szabad piacra lépésnek a potenciálja merült fel, de ez egy pozitív ösztönző mellett tud érdekes lenni, és a kormánynak a hivatalos kommunikációjában, számon a kormány.hu-n benne van, hogy a Robin Hood adó eltörlése az napi renden van. Tehát ez tud lenni egy pozitív ösztönző.
Na most mi van akkor, hogyha
a szabadra piacra lépés esetén?
Mi van akkor, hogyha a gombot ugyanúgy levágják egy mozdulattal, mint ahogy most átírták a szabályokat? Tehát most hogy lehet, hogy lehet egyáltalán tervezni, hogyha bármikor egyeztetés nélkül, hát akkor mostantól kevesebbet kaptok.
Igen. Na ennek a kockázata és ennek a garanciális környezete az, ami nagyon fontos lenne, hogy hosszú távon viszont tudja biztosítani a beruházói bizalmat és elköteleződést. Én azt gondolom, hogy jelenleg a termelők kivárnak, és megvárják, hogy milyen megoldások lehetségesek. Most túl azon, hogy a prémium típusú metálrendszerbe akár infláció követéssel abban szintén beléphetnek, szabadpiacra léphetnek, PPA megállapodást kötetnek, vagy beléphetnek adott esetben a Mavirle és felszabályozási piacára. Most mindenkinek ki kell számolni, és mi szövetségen belül is nyilván számoljuk azokat a lehetőségeket, amiket a tagjaink számára fel tudunk vázolni. De az egészen biztos, hogy azért ez a kártrendszer, ez még mindig egy olyan keretrendszer, ami egyfajta biztosítékot nyújt, és én azt gondolom, hogy a piac ki fog várni arra, hogy ő milyen módon és hova lépjen. Sokáig én azt gondolom, hogy ennek a kárt mérlekben való maradás az lesz nagyon sok mindenki számára a biztos megoldás, különösen, hogy most arról van szó, hogyha valaki kilép, akkor már nem léphet vissza. Korábban voltak azért olyan lehetőségek, hogy még vissza tudott lépni.
Világos. Oké, hát köszönjük szépen az információkat, így tisztább a kép. Szép napot kívánunk a továbbiakban.
Köszönöm szépen.
Dr. Novák Csabával, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnökével beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el. Partnerünk az Opten, a vállalati fenntarthatóság és céginformáció adatalapú szakértője.
És mit mondjon a hírekkel, utána visszajövünk és beszélgetünk arról, hogy egy éve van itt a BYD Magyarországon. Schiller Márk érkezik hozzánk, és a tapasztalatairól fog beszélni, és a márkáról.
Igen, meg ígért valami bejelentést legutóbb, ami
igen,
nagyon titokzatoskodott,
amit majd breaking news.
Legközelebb elmondhat, azt most mindenképpen kiszedjük belőle.
Bizony.